Kedves jó Mária Rádió hallgató testvérek, egyházügyi sorozatunkban Pázmány Péternek a térítő munkájáról, Jézus társaságról szóltunk legutóbb, és láttuk, hogy milyen csodálatos eredményeket ért el. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Az 1618. országgyűlésen a főrendek tábláján már a katolikusok voltak többségben. Természetesen, minél nagyobbak voltak a protestáns részről a veszteségek, annál hangosabb volt az ő panaszuk. Az 1618-i, de még inkább az 1619-i országgyűlésen főképp az erőszakos templomfoglalások vágyát emelték a katolikus szállett főurak ellen. Különösen Pázmányt, Eszterházit, Veselényét is alagi támadták emiatt. Viszont a katolikusok ugyanezen az alapon az akkor még protestáns Zrínyi György, a Turzók, a Széchenyiek, az Illésháziak ellen emeltek panaszt. Bizonyos azonban, hogy az a kegyúri jog, amely eddig a protestantizmus fő emeltje volt, a főurak tömeges megtérése után már nem az ő előnyükre, hanem hátrányukra szolgált. Ha a kegyúr megtérésével a birtokon lévő templomban a jobbágyság ismét katolikus szentmisét és katolikus hitoktatást hallgatott, félő volt, hogy elvész a protestantizmus hirtelen szerzett tömeghódítása. A protestáns rendek tehát új kívánsággal álltak elé. Azt követelték, hogy az áttérő főurak a templomokat hagyják meg a protestáns jobbágyaiknak, vagy legalább engedjék át a protestáns istentisztelet céljaira is. Az egykori protestáns idők joggyakorlatával szemben merőben ellentétes ez az újszerű dolog. Mert ha itt-ott elő is fordult a templom közös használata, a visszatérő főurak azonban a kivételeket nem voltak hajlandóak általános jogszabályként elfogadni. Mivel pedig ez az új követelés a nemesi birtokjog érintetlenségét is sértette, azért a protestánsok követelése megtört a Verbőci politikai eszméjén nevelkedett katolikus és protestáns nemesség ellenállásán. A vallási ellentétek egyébként már annyira kiéleződtek, hogy a felső magyarországi protestáns főurak már heteken át a katolikusoktól különválva tanácskoztak az országgyűlésen. Ugyanezt a jelenséget láttuk a 17. század első tizedében tartott német birodalmi gyűléseken is. Bethlen Gábor támadásai a királyi Magyarország ellen még keményebb próbára tették a katolikus megújódást. A Bethlenféle Beszterce-bányai országgyűlés 1620-ban a győri, nyitrai és az egri püspökségeken kívül a többi püspökségeket mind eltörölte, az egyházi vagyon sorra lefoglalta, és a püspökök kinevezését és javadalmazását a protestáns fejedelem hatáskörébe utalta. Így nem csak a hierarchiától, hanem egész kormányzati szellemétől is meg akarta fosztani a magyarországi katolikus egyházat. A katolikus újjászületést azonban sem ez, sem Körösi Márk esztergomi kannok, Rodesz Mennyért és Pongrácz István jezsuit atyák kegyetlen legyilkolása Kassán 1619. szeptember 7-én, sem a katolikusokat megfélemlítő protestáns erőszakosságok nem voltak képesek visszaszorítani. Hasztalan mondták ki országgyűléseken Pázmánynak és a jezsuitáknak számüzetését. A katolikus élet már oly mélyre eresztette gyökereit, hogy onnan többé senki sem téphette ki. 1625-ben már a katolikusok fő világi oszlopa Eszterházi Miklós lett a nádor. Zrínyi György, Batthyány Ádám és Nádasdy Ferenc megtérésével pedig úgy szólván az egész Dunántúl katolikussá lett. A révaiak megtérése viszont az északnyugati luteránusokat fosztotta meg erős támaszaitól, a perények és a rákóczyak katolizálásával pedig a Tiszán inneni protestáns tömb hullott széllyel. Bár a protestánsok a nagy veszteség ellenére is szívósan ragaszkodtak a templomokra vonatkozó követelésükhöz, e tekintetben csak az 1645-ben aláírt linci békében sikerült eredményt elérniük. Ekkor azonban már nem élt a nagy Pázmány, 1537. március 19-én halt meg Pozsonyban, a magyarság akkori fővárosában, ahol máig is áll a sírja. A linci béke, első Rákóczi György, Erdély fejedelem magyarországi hadjáratát fejezte be, amelyet a 30 éves háborúkor svéd-francia szövetségben viselt harmadik Ferdinánd magyar király ellen. Itt kimondták, hogy ezentúl még a jobbágyokat sem szabad vallásukban háborgatni, és a protestáns papokat a protestáns városokból és falvakból tilos elmozdítani. Az 1646-i országgyűlés is megerősítette a pontokat, és a követelt 400 templom közül 90-et visszaadott a protestánsoknak. Ahol ezt nem kapták vissza, ott viszont telket kaptak, és azon építhettek templomot. Végül a protestáns jobbágyok mentesültek mindazoktól az anyagi kötelezettségektől, amelyeket eddig a katolikus plébánosoknak fizettek. A linci béke eredményei tehát a protestantizmus előnyét szolgálták. Tehát a birtokos nemesek áttérése után a jobbágyság, ha akart, megmaradhatott protestáns hitében. Ezzel az előnnyel szemben azonban a katolicizmus nem politikai hadállásokat, hanem olyan erőt állított szembe, amely hatásaiban könnyen tudta ellensúlyozni amaszt. Ez volt a katolicizmus nagy, hitbeli elmélyülése, amely különösen a Mária kongregációk népszerűsége révén az ősi magyar Mária kultusz fellendülésével jutott kifejezésre. Nyomában felé lett annak az emléke, hogy Szűz Mária hazánknak a nagyasszonya, védasszonya, pátrónája, akinek még a legnagyobb magyar király Szent István ajánlotta fel országunkat. A fogalmak összekapcsolásából megszületett a Regnum Marianum gondolata, Mária országa gondolat, amely egyébként már Szent László idejében is tudatos volt a magyarság körében, és amelyben a nemzeti gondolat a katolikumból merít legbőségesebb táplálékot. Politikai ideállá Szent István birodalmának visszaállítása a területi integritás vált, mint ahogy ez a gondolat uralkodott a katolikus megújódás két legnagyobb vezére, Pázmány és Eszterházi Miklós politikájában is. A nemzeti gondolat viszont erősítette a vallási meggyőződést, amely most már feltartózhatatlanul halad a teljes győzelem felé. Erdélyben a vallásügyi fejlődés vonala eltért a királyi Magyarországétól. A gazdag erdélyi százpolgárság a luteri hituitásában a maga sajátos német nemzeti öntudatának kiteljesedését látta. Védelmük alatt a prédikátorok mind sűrűbben ellepték Erdély városait, és csak hamar társakra találtak a rendi fegyelmet megunó Erdély szerzetesekben és védelmezőkre az egyházi vagyonokra vágyó magyar nemességben. De az erdélyi politikában megnyilvánuló szeparatista szellem is hamarosan kezdte éreztetni hatását a vallási kérdésekben. Fráter György és Losonczy István, a temesvári hős, minden lehetőt elkövetett a katolicizmus védelmében. A külső hatásokkal szemben azonban kevés ellenállást tanúsító Izabella királyné és az ő befolyása alatt a száz eredetű vallásújító Heltai Gáspár már János Zsigmond uralkodása kezdetén, még Fráter György életében szabad mozgást nyert Erdélyben. A protestantizmus nem egyszer talált oltalmazóra magában a török udvarban is, amelynek érdekeihez sokkal közelebb állt egy protestáns hűbér állam, mint a magyar királlyal, még azonos vallásban is találkozó Erdély, amelyben a közös vallásból származó szellemközösség révén az egyesülési törekvések is hatékonyabban fejlődhettek volna. Így alakult ki az a helyzet, hogy Fráter György meggyilkolás 1551-ben és a hős Rosonc Istvánnak Temesvár romjai alá temetkezése után 1552-ben a katolicizmus támasz nélkül maradt Erdélyben. Az 5 éves átmeneti idő, amikor Erdély Ferdinánd nevében Kasztáldó zsoldosainak önkénye alatt nyögött, még hátrányosabb volt a katolicizmusra. A spanyol zsoldos tehetetlen, de erőszakos uralmának az lett a visszahatása, hogy János Zsigmondot visszahívták 1556-ban, ami nem csak a politikai szeparatizmus győzelmét, hanem a katolicizmus bukását is jelentette Erdélyben. Az újból meginduló protestáns propagandában a katolikusok elnémultak, mert tiltakozó felszólalásukkal könnyen a hazafiatlanság gyanújába kerültek volna. Míg az ifjú fejedelem gyámja Petrovics Péter hatalmas pártfogása alatt már a kálvinizmus is megkezdte terjeszkedését Erdélyben, addig a megfélemlített katolicizmusnak tehetetlenül kellett néznie kolostorai feldúlását, szerzeteseinek az üldözését, a váradi, csanádi és az erdélyi püspökségek megszüntetését, az egyházi vagyon teljes lefoglalását és papságától való teljes megfosztását. Mindez betetőzte az 1566-i tordai országgyűlés, amelynek 10. cikkeje a katolikus papságot is kitiltotta Erdélyből. Végezetre szól a híres vagy hírhedt cikk, miért, hogy az Úristennek jó voltából az evangéliumnak világosságát. Az ő felsége birodalmából mindenütt felgerjesztette és kívánja, hogy a hamis tudomány és tévejgések az anyaszent egyházból kitisztítassanak, egyenlő akarattal végeztetett, hogy afféle egyházi rendben való személyek, akik a pápai tudományokhoz és emberi szerzéshez ragaszkodnak, és abból megtérni nem akarnak, az ő felsége birodalmából mindenünnel kiigazítassanak. Ugyanez a törvénycikk feloszlatta az utolsó katolikus papi testületet, a váradi káptalant, és elrendelte, hogy az a váradi káptalannak ő felsége jövő virágvasárnapján hagyja el székesegyházát és lakhelyét, de akik meg akarnak térni, a házokban, szőlőjükben, marhájukban, jószágoktól elválva, kert ő felsége magának akar tartani, békességben megmaradhatnak. Ha pedig az Istennek igét nem akarják venni, szabadon elbocsáthassanak. Ezek után történelmi komikunként szangzik az ugyanebben az évben Szebenben tartott országgyűlésnek határozata, amely a katolikusoknak is vallásgyakorlatot biztosít, de anélkül, hogy visszavonná az előbbi határozatokat. A vallásügy tovább fejlődik, azonban a katolikus vallás húsba kötve maradt, az új alakulás alatt is és immár, túlnyomó többségben, a protestáns Erdélyben. János Zsigmond, amilyen gyorsan elhagyta a katolicizmust, éppen olyan gyorsan hagyta el a luteránus meggyőződését is a kálvinizmusért. Ez a változás nála lengyelországi tartózkodás idején Blandata György befolyása alatt ment végbe. Mikor azután Erdélybe visszatért, ezt a kálvinista irányzati befolyást még csak növelte Dávid Ferenc hatása, aki a fejedelmet végleg eltántorította a luteri irányzattól és a kálvinizmusba terelte. Idejét múlta tehát minden olyan jámbor törekvés, amely János Zsigmondot a katolikus egyházba akarta volna visszaterelni. A fejedelem egyelőre legfeljebb arra mutatott hajlandóságot, hogy a luteri és a kálvini tanrendszer között fellépő ellentétek összeegyeztetésére egységi módozatot keresett. Mint hogy azonban e szándék, a két felekezet éles hittani vitáin megfeneklett, anyja Izabella királyné halál után nyíltan a kálvinizmus, vagy ahogy ők nevezték, a szakramentárius irány mellé állott. A fejedelemnek ez a többszörös párfordulása azonban korán sem járt azzal a megsemmisítő hatással a luteránusokra, mint amilyen Rombolóak hatott a katolicizmus, amidőn első ízben változtatta hitét, hagyta el az egyházat. Első vallás változtatása a katolicizmus megsemmisítésére hozott törvényekkel, mint egy államvallásá emelte a luteri hitvallást. Pedig ugyanakkor a magyarországi törvényhozás szelleme még csak, mint egy megtörte a hitújítást. Éppen azért, mivel az erdélyi vallás fejlődésben a luteri hitvallás szinte államvallási rangra emelkedett, a fejedelmi hatalom már nem terjeszkedett annyira, hogy egy újabb fejedelmi vallás cserével egyszerűen félretolja az uralkodó vallást, amelyet a szász közösség, főleg az évszázadokon át sokfelé kifejlődött szász autonómia is védelmezett, ezzel pedig még a fejedelem sem tartotta tanácsosnak, hogy újat húzzon. Ilyen helyzetben csak kompromisszum állíthatta vissza Erdélynek megzavart vallási békéjét. Ezt hozta meg az 1553. országgyűlés 5. cikke, amely az egyenetlenkedés megszüntetésére és az ország nyugalmának helyreállítására elrendelte, hogy ezentúl mindkét félnek szabad legyen azt a vallást követnie, amelyik neki tetszik. Úgy azonban, hogyha a lelkipásztor valamely városnak vagy községnek a kolozsvári egyház kálvinista vallását és tanát akarja hirdetni, arra a népet nem erőszakolhatja, hanem azt a vallást kell hirdetnie, amelyet az illető város vagy község óhajt, különben az ellenkező prédikátor elmozdítható. Ez követendő a szebeni luteránus egyházban is. Ha pedig valaki a lakosság közül azt a hitfelfogást akarja követni, amelyet lakójai nem gyakorolnak, vallása gyakorlására átmehet arra a birtokra vagy községbe, hol az ő hitvallásának megfelelő vallás gyakorlata van megállapítva. Az árt vallási egység tehát nem birtok szerint jelenkezik, mint a királyi területen, vagy a német teritoriumokon, hol a földesúr vagy a fejedelem vallását követi a jobbágyság, hanem a hitélet egysége városok és falvak szerint nyer szabályozást. A vallás megalapítója tehát nem a földesúr, hanem a község, ami fejlettebb közjogi érzékre és nagy szabadság szeretetre val. Ez a helyzet azonban nem jelentett végleges megállapodást. A kálvinista Dávid Ferencék szerint a kereszténység még nem volt visszaállítva eredeti tisztaságában, még sok volt a kálvinista hitrendszerben is az Antikrisztus. Éppen ezért minden emberi találmányt elvetve bár letértek a kálvinizmus útjáról, és Kálvin szavai szerint Szent Háromság tagadó, pestises, szörnyeteg, blandratta nyomán az ariánus, vagyis az unitárius hitre tértek át a befolyások alatt álló János Zsigmond fejedelemmel együtt. A fejedelem tehát rövid idő alatt katolikus, luteránus, kálvinista, végül unitárius vallású lett, ami akkoriban nagyon is sűrűn fordult elő a katolikusról letértek közt. A fejedelem új vallásának szintén érvényesülést kellett szerezni, annál inkább, mert hatalmas pártfogók révén a nép között is kezdett terjedni az új ariánizmus, az unitáriázmus. Hosszú heves és kíméletlen viták, unitárius lelkészek előzése, könyvek elégetése előzte meg az 1568. tordai országgyűlést. Ez végül is úgy rendelkezett, hogy midőn helyükön a prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék ki az ő értelme szerint, ezért pedig senki a szuperintendensei közül se egyebek se a prédikátorokat meg ne bánthassák, és nem engedtetik ez senkinek, hogy senkit fogsággal vagy helyéből való promoveálással fenyegetőn a tanításért, mert a hit Istennek ajándéka, ez hallásból lészen, mely hallás Istennek igéje által vagyon. A fejedelemnek tehát, hogy immár negyedik vallást is elfogadtassa, megokolásában ahhoz a luteri elfhez kellett fordulnia, amely a vallási meggyőződést a szabadpapság elve alapján teljesen egyéni jognak hirdette, amit azonban a belőle következő mérhetetlen vallási zűrzavar miatt már Luther is korán kényszerült károsztatni és korlátozni. egyébként, ha az erdélyi országgyűlés a protestáns vallásgyakorlat községenkénti egységét fel is oldotta, és az ige hirdetésnek szabadságát meg is hozta, ez kizárólag az unitárianizmus érdekében történt. A vallásszabadság modern gondolatát tehát távolról sem jelenthette, mert a katolikus vallásgyakorlat továbbra is épp úgy elnyomva maradt, mint ahogy az 1566-i országgyűlés rendelte. Innen folytatjuk majd tovább ezt a részét az egyháztörténelmünknek, amely sajnos, hogy nem sok szép dolgot jegyez fel az akkori vallás életről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!